A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak műsorunkban teljességre hangolva. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek én is téged és az adás hallgatóit.
Kedd esténként a MOM központban tartott alkalmakon az életünket megnehezítő sémákról beszélsz. Ilyen séma az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma is. Mai műsorunkban ebből a borzasztóan összetett sok témát érintő kérdéskörből egyet ragadunk ki, az önfegyelem kérdését, az önfegyelem témáját. Nagyon érdekes volt számomra, hogy amikor az egyik keddi alkalmon azt kérted a hallgatóitól, a hallgatóságtól, hogy asszociáljanak a fegyelem szóra, fegyelem kifejezésre, olyan válaszok érkeztek, és most csak kiragadva egy-két kifejezést, rend, börtön, szülő, iskola, kegyetlen. Miközben a fegyelem nem feltétlenül egy negatív kifejezés.
Pontosan így van. Főleg akkor, hogyha a fegyelemhez annak a talán legszebb részét kötjük, az önfegyelmet. Amikor éppenséggel egy érett személyiségre gondolunk, és azt mondjuk, hogy a fegyelem döntően és alapvetően egy saját motiváltságból, egy saját értékrendből, elköteleződésből, érettségből fakadó magatartásmódhoz kapcsolódó adottságom, készségem, amit gyakorlok, saját döntésből, szabadságból, elhatározásból, felelősségtudatból. Tehát igenis ezt lehetne mondani, hogy a fegyelem vagy a önnevelés, nevelés és fegyelem, ezek a kifejezések valójában nagyon pozitív, kicsengésű és tartalmú szavak, és nem véletlen tettem ezt meg a hallgatósággal, mert az a tapasztalatom, hogy ez a közvéleményben, közgondolkozásban egyáltalán nem így van.
Vajon miért? Mi magyarázza ezt?
Valószínű, hogy egyrészt a gyerekkori élményeinket visszük tovább. Tehát amikor ezt a kifejezést halljuk, hogy fegyelem, meg nevelés, akkor majdnem mindig gyerekszerepbe kerülünk egy pillanat alatt, és arra gondolunk, hogy na, velünk mit csináltak, vagy na igen. Vagy pedig a szülőszerepbe kerülünk, és akkor az jut eszünkbe, hogy na hát, ajjaj, nevelés, ó, de nehéz dolog az, ó, néha én is kiabáltam meg, jaj, csináltam olyat, amit nem kellett volna, és a többi. És a legritkább esetben gondoljuk át ezt a két kifejezést a felelős, értelmes, felnőtt szerepből. Abból a felelős, értelmes, felnőtt szerepből, amely szerepben egyébként úgy általában vagyunk, és amelyben éppenséggel egy nagyon is fontos rész, hogy képes vagyok-e az önfegyelemre és az önnevelésre.
Ha önfegyelemről beszélgetünk, akkor milyen életkort képzeljünk magunk elé? Mikortól lehet egyáltalán önfegyelemről beszélni? Mert nyilván egy 1-2 éves kisgyereknél ez még nem létezik.
Pontosan így van, és ezért nem is érdemes egy kisgyerektől olyasmit várni, amire a személyiség fejlődésben még nem, hogy nem ért el, hanem nem érhetett el. De az egész biztos, hogy ahogy telik múlik az idő, egyre árnyaltabbá válik a személyiség, és ebből a szempontból a 6-7 éves kornak van egy nagyon jelentős minősége, nem véletlen, hogy az iskola érettséget is ide kötik, azért, mert a személyiségben 6-7 éves kor tájékán megjelenik valamiképpen az, amit így szoktak hívni, hogy felettes én, lelki ismeret, én ideál, vagyis mi történik? Az történik, hogy addig egy gyerek 6-7 éves korig döntően és alapvetően külső vezéreltségű. Tehát anya megtiltja, akkor nem lehet, mert anya megtiltotta. Ha nem is csinálom meg, azért nem csinálom meg, mert anya megtiltotta, vagy azért nem csinálom meg, mert félek, hogy majd kiabálni fog, vagy és a többi, és a többi. De ha csak rajtam múlna, ha csak a belső hangjaimat, késztetéseimet hallanám, akkor megcsinálnám. 6-7 éves korban történik a fordulat, amit így mondanak a szakemberek, hogy mindaz, amit apa, anya, nagyi, a többiek mondanak, óvónéni, óvóbácsi, ezek elkezdenek belsővé válni, és tulajdonképpen egy gyerek már akkor is hallja azt a belső hangot, nem egyszer ugye a lelkiismeret szavának mondjuk ezt, felettes én szavának mondjuk, hogy azokban a helyzetekben is megjelenik már ez a szó, a mondat, a tiltás, az vagy az engedélyezés, aztán a dicséret, vagy a korholás, hogyha az a felnőtt személy már nincsen jelen. Vagyis belsővé vált, kezd egyre inkább belsővé válni. Mindaz, amire így mondunk, így utalunk, hogy erkölcsi szó.
Tiltás kapcsán az jutott eszembe, hogy ez egy negatív kifejezés. Ha tilt bennünket az édesanyánk sok mindentől, az óvónéni is, meg az apukánk, meg a családunk, akkor válhat negatívvá a fegyelem kifejezés bennünk, amiről beszélgettünk a műsor elején talán. Tehát, hogy a tiltás itt akkor nem biztos, hogy egy jó kifejezés, olyan értelemben, hogy ez egy negatív kifejezés.
Hát negatívnak nevezhetjük a tiltás szót akkor, hogyha mondjuk valaki a pedagógiai összköztárában szinte csak ezt a kifejezést ismeri. Hát nyilván, hogy egy gyereknek bizonyos dolgokat megtiltunk, sőt meg kell tiltanunk. De az a kérdés, ez az érzelmi biztonság légköréhez hozzátartozik, és egyébként az önfegyelem kialakulásának ez az egyik nagyon fontos része. Önfegyelem ott tud kialakulni, ahol a szabadságnak és a felelősségnek életkorhoz igazodó mértékével egy gyerek rendelkezik azáltal, hogy az a személyiségében adva van, kialakulóban van, és közben pedig a felnőttek a számára biztosítják. Hiszen, hát itt a szó, önfegyelem. Hogyan alakulhat neki önfegyelem, hogyha valaki állandóan rászól a másikra, bármilyen rosszat, bármilyen mozdulatot csinál? Vagyis, ha a szabadságnak nincsen meg a tere, nincsen meg a tanulásnak, szabad folyamatának a tere, akár a hibáinkból való tanulásnak a tere, hogyha nem egy érzelmi biztonságban való légkör az, ami engem körülvesz, ahol szabad elrontanom vagy hibáznom, szabad kísérleteznem, ahol találkozom azokkal az érzelmi reakciókkal, amelyek a magatartásomra adott válaszok, de amelyekkel együtt azt is megkapom, hogy szerethető vagyok, tehát nem állandóan csak a magatartásomat minősítik, ahol elfogadják, hogy egy tanulási folyamatban szabad valamit még nem jól csinálni, ahol meg lehet beszélni a dolgok következményeit, és a többi, és a többi. Tehát egy érzelmi biztonság. Szabadságnak a bővülő tere. A felelősségre való utalás. A tanulási folyamatoknak az elfogadása, elismerése. A hibázásnak a megengedése. Valójában például ez az öt dolog, ha jól számoltam, miközben beszéltem, az önnevelésnek az alapja.
Nagyon kihangsúlyoztad, hogy az életkornak megfelelően kell mindennek történnie. Hát igen, egy egyéves gyerek, aki már azért kúszik, mászik, sok mindent tud csinálni, okozati összefüggéseket nem feltétlenül érti.
Hát hogyne, nem is értheti. Tulajdonképpen azért is mondtam ezt többek között, mert egyrészt létezik még sokaknál egy naivitás, ez talán a modern vagy posztmodern kornak egy lecsapódása, család életében, vagy szülő-gyerek kapcsolatban, hogy hát a gyerek úgy fejleszti ki magát, az autonómiáját, az egyéniségét, úgy lesz egy rendkívüli személy, egy másokkal össze nem téveszthető. Ha 2-3-4-5 éves korában állandóan megkérdezzük, hogy mit szeretne, meg hogy szeretné, meg hogy csinálja, csak nem szólunk rá, szinte nem neveljük, nincsenek korlátok, nincsenek szabályok, semmi sincs, hát hagy nőjön, majd aztán kiforja magát, meg hagy menjen abba az irányba, ami őt érdekli. Ez naivitás. Egyszerűen azért, mert egy gyereknek éppen mert pici, szüksége van keretekre, szabályokra, normákra, eligazításra, és a többire, és a többire, sőt, külső fegyelmezésre is. Miért? Azért, mert ő belül ezt még nem tudja megcsinálni. Hát egyéb más funkcióit sem tudja még belülről működtetni, ami a saját egyensúlyához kellene. Hát ugyanilyen értelemben szüksége van még, hogy valaki kívülről tegye ezt meg neki. De egyre fokozódó mértékben bízza majd rá mindazt, amit már rá lehet bízni. Nyilván ez egy hosszú folyamat. Ez az egyik naivitás, mikor egy gyereket kisfelnőttnek nézünk, és azt gondoljuk, hogy már képes úgy mérlegelni, dönteni, és a többi, mint ahogyan egy felnőtt képes jó esetben, miközben ez egyszerűen nem így van. A másik pedig, ami persze ugyanúgy nagyon jellemző, hogy egy családban a gyerek kevesebb szabadságot, felelősséget és kevesebb érzelmi biztonságot kap mindehez, mint amennyi az életkorának egyébként már megfelelő lenne.
A büntetés jutalmazás rendszerének van-e szerepe, kell-e, hogy szerepet kapjon, vagy ezt felejtsük el?
Nyilván naivitás volna azt gondolni, valami irányzatra hivatkozva, hogy ami eddig volt, teljesen rossz volt, most valami teljesen más kell, teljesen felejtsük el, de érdemes összefüggéseket látni. A büntetés és jutalmazás világa tulajdonképpen egy egészségesen működő családban. Egy többé-kevésbé egészséges személyiségű gyerek esetében inkább akadály, mint előny. Mégpedig azért, és itt megint nagyon sok kutatást hozhatnánk, azért, mert az emberi természetben, az evolúciónak vagy a teremtésnek ez egy bölcsessége, szépsége, az van adva, hogy essen jól jónak lenni, essen jól segíteni másoknak. Hogy jó érzéseket keltsen másokkal lenni. Ne keltsen jó érzéseket az, ha valakit bántanak körülöttünk, hogy ne essen jól valakit bántani. Egy egészséges gyerek lélekben éppenséggel azt látjuk, hogy ott van egy nagyon természetes alapja annak, hogy, és így mondja ezt a szakirodalom, hogy önjutalmazó rendszerre bízzuk azt, amit az a belső, önjutalmazó rendszer is képes elvégezni. Természetesen a felnőtt világgal való kapcsolattartásban. Tehát például gyerekünk csinál valami jót, egész más hatása van annak, ha csokoládét adok, mert valamit jól csinált, mondjuk kitakarította a szobáját, és egészen más az, hogyha például mesélek neki, és akkor ott a mese után kap két puszit, és azt mondom, hogy örülök, hogy ilyen szép rendet raktál, ez milyen klassz dolog, és hogy látod, egészen másképpen érezzük itt magunkat, és hogy mennyire könnyebb most így megtalálni a dolgokat, és akkor a velem való kapcsolat, a szülővel való kapcsolat, és ez a belső önmotivációt egyre inkább működtetni tudó, belső örömöket előhozó, belső jutalmazási rendszert egyre inkább megerősítő folyamat, elvégzi a maga dolgát. És egyébként a felnőtteknél is pontosan így van, munkahelyen, munkahelyi jutalmazás, büntetés kapcsán is pontosan lehet tudni egy felnőtt embernél is, hogy ha valami jót tesz, és azt állandóan jutalmazzuk, akkor tulajdonképpen elvisszük a súlypontot onnan, hogy valami jót tenni és annak örülni, oda, hogy mi a jutalom, hogy mikor kapom meg, hogy mennyi a jutalom. És tulajdonképpen óvatlanul, jó szándékkal szinte tönkre is tehető ez a belső önjutalmazó rendszer.
Az önjutalom összefüggésben van talán az önmotivációval is, hogy magamat motiválni arra, hogy fegyelmezzem magamat. Az önmotiváció mennyire, hogyan segíti az önfegyelmezés kialakulását?
Az önmagunk motiválásának nagyon nagy jelentősége van. Amikor az érzelmi intelligenciáról beszéltünk, az egyik lába az érzelmi intelligenciának az önmotiváció képessége. Valahogy úgy lehetne ezt elképzelni, hogy ahogyan gyerekek vagyunk, és egyre növünk föl, természetesen a szüleink vagy a felnőttek kérnek tőlünk dolgokat, lesznek feladataink, vagy dolgokat meg akarunk csinálni, és elakadunk. És akkor szükségünk van például arra, egy, hogy a szüleink motiváljanak. Például adott esetben ne egyszerűen csak tiltsanak, büntessenek vagy jutalmazzanak, hanem például a figyelmünket képesek legyenek elterelni valahonnan, és képesek legyenek elterelni valahova, vagy pedig még jobb esetben képesek legyenek ránk hangolódva látni, hogy mi köti le a figyelmünket, és aztán kapcsolódni oda, ami le tudta kötni a figyelmünket, kapunk külső motiváltságot, illetve megerősítik a már meglévő belső motivációinkat, majd pedig, hogyha egy cselekvési folyamatban elakadunk, akkor segítenek, buzdítanak és bátorítanak, adnak adott esetben tanácsot, nem föltétlenül csinálják meg helyettünk, de megmutatják, hogy hogyan lehet megcsinálni, néha, ha nagyon elakadunk, esetleg megcsinálják helyettünk, majd pedig a folyamat végén megdicsérnek. Elismerik az eredményünket, nem föltétlen jutalmaznak, csak elismerik. És mindaz, ami megtörtént, egy szeretette és bizalmi légkörben eseményé válik, aminek örül a család, amitől az élet jobb lesz, és amiről megemlékezünk. Most tulajdonképpen ezt a folyamatot tehetjük belsővé. Az ön motiválásnak ugyanúgy megvannak ezek a lépései. Vagyis, így is mondhatnám, megtanulok kedvet csinálni magamnak valamihez, amihez nincsen kedvem. Nagyon sokféleképpen tudjuk ezt, egyébként nagyon gyakran nem is tudatos, hogy hogyan csinálunk kedvet magunknak. Az is egy nagyon izgalmas, jópofa játék, elnézést a kifejezésért, hogy például fölidézem azt, hogy mikor gyerek voltam, kik voltak azok, akik rá tudtak venni a jóra. A szó jó értelmében, akik elcsábítottak valamire. Mit csináltak ők? Mert nyilván, hogyha ők el tudtak engem a jóra csábítani, akkor az bennem tapasztalatként él, és tudom, hogy mi is annak a csinja-binja. Tehát az első például az ön motiváció folyamatában, hogy elcsábítom magam a jóra, hogy kedvet csinálok magamnak valamihez, ami adott esetben lehet a kötelességem. Ezért a kötelességeinket is csinálhatjuk szabadon és nem szabadon. Csinálhatjuk kedvel és nem kedvel, csinálhatjuk jóízűen és egyáltalán nem jóízűen, és sokkal nagyobb szabadságunk van, hogy a kötelességeinket jókedvűen csináljuk, mint ahogy a legtöbb ember ezt gondolja, mert ez például az önmotiváció első lépése. De a második, aztán most nem akarnám végigvenni megint a folyamatot, például, hogyha elakadok, nem adom föl, hanem merek segítséget kérni. Vagy tudom, hogy a következő lépésben hogyan tudok magamnak segíteni. Vagyis végig tudok csinálni úgy egy folyamatot, hogy tulajdonképpen végig önmagamat motiváltam, és végül megvan az eredmény, és még az is lehetséges, amikor megvan az eredmény, akkor egy jóízű baráti beszélgetésben, feleségem, férjemmel és akárkivel elmondom. Ó, de nehéz volt ez a nap, képzel, de olyan jól sikerült, de megérte. És ha van egy érzelmi, biztonságos légkör, pusztán az, hogy te meghallgatsz engem, és mosolyogsz rám, és elismered, akkor lezárhatjuk ezt a jó folyamatot.
Az önfegyelem kialakulásánál említetted, hogy ugye 6-7 éves korban, iskolai érett korban kezd kialakulni, vagy akkor lehet azért beszélgetni erről. Ez az időszak iskolai érettség lévén egy fontos változás is a gyermek életében, egy olyan közösségbe is bekerülhet, ahol alkalmazkodni kell egymáshoz. Az együttműködésnek, a másikra való odafigyelésnek hol van a szerepe az önfegyelem kialakulásában? Most csak egy olyan példát képzeltem el, hogy igen, iskola, van egy feladat, amit csoportosan, csoportoknak kell megoldaniuk.
Két dolog is eszembe jutott. Az egyik valóban, amire te most utaltál, hogy az együttműködésnek nagyon nagy jelentősége van. Mert amikor együttműködünk, akkor sokkal természetesebben alakul ki az a világ, amiben magamat motiválom, és közben pedig a bejósolható eredmény vagy siker érdekében, éppen azért, mert te tudsz valamit, amit én nem, ezért szinte észrevétlenül megtanulok együttműködni és hallgatni rád, vagy elfogadni, amit mondasz, a közös siker érdekében. Az együttműködés tehát éppenséggel valóban a társas intelligenciához tartozóan nagyon-nagyon nagy segítség az önnevelés, önművelés, önfegyelem szempontjából, de közben pedig az érzelmi intelligenciához ez hogy kapcsolódik? Nem pusztán csak az motivál engem, hogy szeretnék valami eredményt elérni, hanem van bennem egy készség, hogy tudok rád hangolódni, vagy tudok együttérző lenni veled. Van bennem egy érzékenység arra, hogy át tudom venni a te érzéseidet, hogy képes vagyok empatikusnak lenni veled. És ez például nagyon segíti azt, hogy tudjak együttműködővé válni.
De ez csak egy bizalmi légkörben, egy bizalmasabb viszonyban lehetséges.
Miért szoktuk hangsúlyozni a bizalmi kapcsolatokat és a érzelmi biztonságot adó légkört? Azért, mert ha ez nincsen meg, akkor a figyelmünk például nem a feladat végzésére fog irányulni, nem szabadon átengedjük magunkat a kreativitásnak, és abban benne van az is, hogy akár tévedhetünk, vagy zsákutcákat fogunk megjárni, hanem akkor mi fog bennünket lekötni? Egyrészt a saját szorongásunk, a saját negatív érzéseinknek valahogy az elviselése, elhordozása, azután a környezetnek a érzékeny figyelése, hogy hol jön valami veszély, hol, mikor szídnak le, mikor toppan be valaki, mikor ordítanak majd velünk, mikor kérik számon. A negatív következményeknek a kivédésével leszünk elfoglalva, azon kell töprengenünk, hogy mi lesz akkor, ha majd egyest kapok, vagy megint áthúzzák a dolgozatom, vagy nem tudom, mi történik, hogy mondom majd meg apának, anyának, ha ő meg szokott engem verni, akkor... Tehát tulajdonképpen azok az erők, amik a feladat teljesítésére tudnának fordulni, a saját valamennyi érzelmi stabilitásunknak a megőrzésére kell, hogy forduljanak. De akkor látnivaló, hogy az érzelmi biztonság és azután a bizalmi légkör éppenséggel az önnevelésnek, önművelésnek, önfegyelemnek és aztán a kreatív cselekvésnek a természetes közege.
Ha rájövünk arra, hogy az önfegyelmünkkel pici baj van, jól-rosszul alakult ki az önfegyelem bennünk, mit tehetünk azért, hogy az önfegyelmünket erősítsük?
Így szoktuk mondani, önfegyelem, önkontroll. Nehéz fegyelmeznem magam, ha nem is kontrollálom magam, ha nem is reflektálok magamra. Tehát azért a kulcsa ezeknek a helyzeteknek mégiscsak az, hogy gondolkodni kell. Vagyis, hogy a késztetés és a cselekvés közé emeljük be a gondolkozást. Az első lépés hogy szokott lenni? Nyilván, amikor egy érzelmileg megterhelő helyzetben vagyok, vagy amikor egy erős késztetés ér, és én nem vagyok eléggé önfegyelemmel kidolgozott, akkor el fogok bukni. De eltelik 5 perc, vagy 50 perc, és bár most nem vagyok a teher alatt. Ilyenkor kidolgozhatok egy stratégiát. Mert akkor tudok folyamatban gondolkodni, összefüggéseket látni, lényegre törőnek lenni. Hadd hozzak egy nagyon egyszerű példát. Gyóntató papként kismilliószor hallom, hogy csúnyán beszéltem. Esetleg káromkodtam. Például ez egy nagyon egyszerű gyakorlást igénylő dolog. Most, hogy normális higgadt állapotban van, érzelmi önszabályozásának a csúcsán, hogy most találjon ki egy szót vagy egy mondatot, amit majd be fog gyakorolni azokban a helyzetekben, amelyekben eddig önkontroll, önreflexió és önfegyelem nélkül mindig valami csúnyát mondott. Találjon ki valamit olyasmit, ami nem nevetséges neki, hanem amiben bele tudja tenni az indulatát. Mondja azt, hogy a nem jóját, vagy mondjon valamit, és ezt tudatosítsa magával. Hogy ezt akarom mondani, a nem jóját. És amikor jön a helyzet, először biztos nem fog eszébe jutni, de eszébe jut másodjára, vagy harmadjára. Vagy elkezdi mondani a csúnyát, és ahogy elkezdte mondani, akkor eszébe jut. És abba hagyja és mondja a másikat. Tehát tulajdonképpen, amikor jól vagyunk, gondoljuk át, hogy mit akarunk csinálni, és utána, amikor nem vagyunk jól, akkor kezdjük el gyakorolni.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri.
És a szerkesztő Kozák Anna Mária.